Szeretett testvéreim, és a hittan éjnyitóra összegyűlő családok, gyászoló családok, akik köztünk vannak, hallgassátok meg Istennek azt a szent igéjét, amelynek alapján hirdetni kívánom az ő üzenetét a ti számotokra, úgy, ahogyan az írva található a Királyok könyve első részében, a Királyok első könyvének harmadik részében, a harmadik verstől a 15. versig terjedő ige szakaszban, mivel ez egy hosszabb ige szakasz, helyét elfoglalva hallgassa ezt a gyülekezet. Salamon szerette ugyanaz urat, és apjának, Dávidnak a rendelkezései szerint élt, de ő is áldozó halmokon mutatott be áldozatot. A király Gibeonba szokott elmenni, hogy ott áldozzék, mert ez volt a legnagyobb áldozó halom. Egyszer ezer állatot mutatott be Salamon égő áldozatul az oltáron. Akkor éjjel megjelent Gibeonban az úr Salamonnak álmában, és ezt mondta neki: kérj valamit, és én megadom neked. Salamon ezt felelte: te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen és igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma. És most, Uram Istenem, te királlyá tetted szolgádat az én apám Dávid után, de én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz. És a te szolgád választott népet között van, amely olyan nagy nép, hogy nem lehet számba venni, nem számlálható meg a sokassága miatt. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet? Tetszett az úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Azért ezt mondta neki: mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet, olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt, azt is megadom neked, amit nem kértél. Olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. Ha az én utamon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogyan apád, Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked. Azután fölébredt Salamon, és látta, hogy álmodott, de amikor visszament Jeruzsálembe, odaállt az Úr szövetség ládája elé, és égő áldozatot mutatott be, béke áldozatokat készített, és lakomát rendezett minden szolgájának. A mai napon a nem református iskolába járó hittanosoknak az évnyitóját tartjuk. A szeptember hónap azonban a gyülekezet számára is az újrakezdésnek az ideje. Ilyenkor indulnak el újra a bibliaórák, a különböző csoportok, bizonyos értelemben folytatódik a tanulás, és a megsokasodott feladatok között újra megjelenik az az igény, hogy Isten vezessen ebbe bennünket, hogy el ne vesszünk a sok tennivaló között, se egyénenként, se úgy, mint gyülekezet. Hamarosan egy új prédikációs sorozatba is belekezdünk, hogy ezzel is az Istenre figyelésünket, a tanítványi útunkat tudjuk még összefogottabban folytatni. Egyre gyakrabban hallom szülőktől és gyerekektől is, függetlenül attól, hogy milyen iskolába járnak, hogy milyen felesleges dolog egy évnyitó meg egy évzáró. Aztán az meg különösen kérdéseket vett föl, hogy miért jó ezért mondjuk vasárnap eljönni. Valójában ez egy nagyon jó kérdés, érdemes feltenni. Ha röviden meg akarjuk válaszolni, hogy miért, akkor azt gondolom, hogy igénk alapján azt a választ adhatjuk, hogy mert ilyenkor kérhetünk valamit. Ilyenkor az évelején az Isten előtt megállva kérhetünk valamit. És ezt azért kérhetünk valamit, mert Isten meg akar minket ajándékozni az új évben, az új sorozatokban, az újat kezdés lehetőségében. És ez tőlünk is függ, hogy meg tudjuk-e fogalmazni azt, hogy mit is szeretnék. Mit szeretnél kapni Istentől? Ez az első kérdése az igének. És most legszívesebben tartanék egy fél perc csöndet, hogy elgondolkodjon kiki ezen is, valamiféle választ próbáljon magába megfogalmazni, hogy most, amikor itt vagy a templomban, elhatároztad, hogy eljössz, egy új missziói év, egy új tanulmányi évnek a kezdetén, mit szeretnél kapni Istentől? Amikor a hittanról hallunk, akkor talán az elvárások jutnak eszünkbe, még a lelki pásztoroknak is, akiket ilyenkor mindenféle határidő szorongat, de eszünkbe juthatnak a szülők elvárásai, az egyház elvárása, még bizonyos értelemben a kormányzaté is, az iskoláknak az elvárása, a követelmények, a tantervek, a tanmenetek, a célok, amiket mind-mind, mint elvárás meg kell fogalmazni. És ami akkor még terhelőbb, hogyha valaki azzal a rossz érzéssel kezdi el az évet, hogy itt a hittannal kapcsolatban én óvatos vagyok, mert itt általában arról hallunk, hogy mit nem szabad. Olyan dolgokról fogunk tanulni, amelyek arról szólnak, hogy Isten el akar venni tőlünk dolgokat, vagy korlátozni akar. Vagy van még egy olyan lehetőség is, hogy nem várunk semmit, csak azt tartjuk, hogy ott a gyermek nem tanul rosszat. Nyilván, akik itt vannak a templomban, több mint valószínű, sőt biztos, hogy nem ebbe a csoportba tartoznak, de ezt is gyakran halljuk. Ott nem tanul rosszat. De gondoltunk-e már arra, hogy arra készítjük magunkat itt az évelején, hogy az Isten megajándékoz, meg akar ajándékozni minket. Fel vagyunk-e készülve a legfontosabbra ennek az évnek a kezdetén, az ajándékokkal felénk közeledő Istennel való találkozásra. A felolvasott történetben Salamon még nagyon kezdő, fiatal király. Teli van feszítő kérdésekkel, bizonytalanságokkal, kisebbségi érzéssel, egy nagy és felülmúlhatatlan legenda, az apja Dávid király után kell neki Izrael trónjára lépnie, tapasztalatlan, és nagyon akar. Teli van áldozott készséggel, szó szerint 1000 állatot őrle a legnagyobb áldozó halmon. Tehát úgy gondolja, hogy amit emberileg lehető, mindent meg akar tenni azért, hogy sikeres legyen ez a kezdés, sikeres legyen ez az uralkodás. És ebben a helyzetben Gibeoni tartózkodása éjszakáján megjelenik neki álmában Isten, és ajándékokkal közelít. Pontosabban egy ajánlattal. Azt mondja neki álmában, kérj valamit, bármit, és én megadom neked. Nem tudom, érezzük-e, hogy ebbe micsoda kedvesség van, micsoda biztatás van, milyen jóleső, váratlan melegség van ebben a kérdésben, hogy amikor úgy ránk nehezedik az Úristennek a keze, vagy néha úgy érezzük, hogy ez a templom is talán, hogy egyszer csak odalép hozzánk, odalép Salamonhoz az Úr, és ezzel a jóleső, váratlan biztatással lép oda, kérj valamit. Nem olyan régen egy rokon fiatallal beszélgettünk, aki egy 20 éves főiskolás lány, és így hát családon belül így őszintén beszélgettünk, és mondta, hogy az az igazság, hogy félek apától, mondja a 20 éves lány. És hát nem mintha bántotta volna valaha is őket, biztos, hogy tetlegesen soha, de még szerintem szóval sem, de mégis azt mondja, félünk, a testvéremmel együtt félünk apától, mert olyan megközelíthetetlennek tűnik. Mert mintha mindig tele lenne rosszallással, vagy teljesíthetetlen elvárásokkal. A mókás az, hogy én ismerem az apuka oldalát, aki pedig arra palaszkodik és attól szenved, hogy amikor hazajön a munkából, akkor csak így odavetnek neki egy köszönömöt, és olyan ritkán, vagy szinte soha nem történik meg, hogy onnan mennének hozzá a gyerekei és átölelnék. Ő pedig hogy vágyik rá? Na hát valahogy így tekinthetett is Salamon Istenre, akinek nagyon meg akart felelni, és az Isten egy kegyelmi állapotban, az álmában, amikor az ember leveti az összes páncélját, maszkját, és álcák nélkül, bizonyos értelemben kiszolgáltatva, mint ahogyan mindannyian ki vagyunk szolgáltatva a saját álmainknak, ott van Isten előtt, és aki a legnagyobb kedvességgel és szeretettel megjelenik ebben az álomban, ott, ahol a félelmek, ahol a legmélyebb vágyak, ahol az ember a maga őszintességében van, és megkérdezi tőle, mit szeretnél kapni tőlem. Persze, ha belegondolunk ebbe a kérdésbe, akkor rájövünk, hogy erre tényleg nem olyan könnyű válaszolni. Gondoljunk a mesére, a kifogott aranyhalról, de nem is kell olyan messzire menni. Gondoljunk csak arra, amikor a családban a háziasszony vagy az édesanyánk fölteszi azt a kérdést, hogy mit szeretnénk enni ebédre. És hát hirtelen nem is tudjuk, hogy mit válaszoljunk. El szokták mondani a háziasszonyok, legalább abba segítsetek már, annyi terhet vegyetek le rólam, hogy mondjátok meg, hogy mit szeretnétek enni. És akkor, hát, ha válaszolunk erre a kérdésre, akkor ugye gyerek fejjel félünk, hogy a választásunkkal aztán végül mi nem leszünk boldogok, hogy lehet, hogy valójában nem is lecsót akartam enni, hanem békönnel tüzdelt őzgerincet. És mire odaérünk, már más tennénk. Valaki egyszer azt mondta, hogy ha ez a világ a beteljesült álmok világa lenne, de mégis maradna benne akár csak egy szikrányi gonosz is, akkor félünk, hogy nem más derül neki, mint hogy a mi szívünkkel valami nagy baj van. Mi lenne, ha gazdagságot kérne Salamon, és nem tudna vele mit kezdeni? Dicsőséget, és elszállna tőle a feje, és fejébe szállna. Mi lenne, hogyha hosszú életet kérne, de az értelmetlenül telne, és az gyakorlatilag nem lenne más, mint egy büntetés. Nem az élet hosszúsága itt most a lényeg. Salamon sem tudja egyből megfogalmazni, hogy mit is kellene kérni, ezért úgy messziről kanyarodik rá a kérdésre, és ez is nagyon építő és tanulságos a számunkra, hiszen látjuk, hogy három dolgot tesz. Először is hálát ad, hálás. Elmondja, hogy az apját Isten tette királlyá, és hogy szerette őt, és ezt a szeretetet szeretné maga számára is kérni. Hálát ad, hogy hosszú ideig uralkodott, sok nehézség között megtartotta Isten, sok csatában győzelemre segítette az apját az Isten, és áldássá tette őt a népe számára, egyesítette Izrael törzseit. Ezt nem felejtem el, mert engem is tetettél királlyá, mondja, nem én jelentkeztem rá, és most meg vagyok rémülve, hogy mit is kell csinálnom. De azért nagyon bízom abban, az én hálaadásomban, amikor erre emlékezem, hogy ahogyan szeretted az apámat, engem is úgy fogsz szeretni, és képessé fogsz tenni arra, amire elhívtál engem. Ott van a szívében a hála. Pál apostol is erre tanít minket, mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé. Mindig jó így rákanyarodni a kérésekre, hogy előtte hálával áldozunk az Istennek. Mert ez valamiféleképpen jó irányba befolyásolja a kéréseinket is. A keresztelési beszélgetések alkalmával mindig elmondom, amit én is úgy tanultam, hogy miként kell a kisgyermekeket hitre nevelni, például imádkozni, tanítani. Valaki így tanította meg nekem, és én is kipróbáltam, és működik, hogy mikor este lefekszünk, akkor azt kell mondani, hogy gyerekek, mindenki fejezze be ezt a mondatot, köszönöm Istenem, hogy. És kezdetben ez egy-két dolog, ilyen nyilvánvaló dolgok. Aztán ez a lista elkezd növekedni. Aztán megtörténik az a csoda, hogy ahogyan az édesapa vagy az édesapja elkezdi sorolni a hálaadni valókat, akkor ez elkezdi formálni a gyerekeket is. Tényleg így kell látni a világot, így kell élni. Ez a helyes nézőpont, ez a helyes világnézet, ahogy látni kell az életet. Aztán pedig a gyerekek is elkezdik formálni a szüleiket, ahogy ők is hálát adnak olyan dolgokért, ami mellett mi simán elmegyünk. Ismerek olyan kisgyereket, aki rendszeresen hálát ad a színekért, hogy vannak színek a világban. És egyszer csak fölnyílik a léleknek a kincses ládája. És kiderül, hogy már most milyen gazdagok vagyunk. Ez történik Salamonnal is. Hogy mielőtt megfogalmazná a kérését, már kiderül, milyen gazdag öröksége van legalábbis. És aztán azt látjuk, hogy ott van másodszor egy mély alázat benne. Istenem, én nem értek ahhoz, amivel megbíztál. De mivel te tettél engem ide, hát most már nem futok el, hanem várom, hogy kiképez. Mindent tőled várok lényegében. És a kérés itt nem csak egy lehetőség, hanem a kérés itt szükség. Megkerülhetetlen szükség. Megkerülhetetlen szükség, hogy évelején ne hívjuk segítségül az Isten szent lelkét. Megkerülhetetlen szükség, hogy minden kezdetben ne kérjük az Isten megsegítő kegyelmét. Azt mondja Jézus, boldogok a lelki szegények. Boldogok azért, mert ők Isten előtt vállalják a szegénységüket. Boldogok, akik az Isten előtt szegények, és vállalják azt, hogy mindenestől rászorulnak, akik számára nincs alternatívája a kérésnek. Nekik muszáj kérniük. Hát amúgy különben nincsen semmiük. Ez nem lehetőség, ez szükség is. Csak persze jó lenne jól kérni. És boldogok a lelki szegények, mert nem könnyen jön ez. Nem könnyen valljuk be, hogy mire is van szükségünk, hogy bölcsességre volna, hogy több bölcsességre volna szükségünk, de nehezen valljuk ezt be. Ezért boldogok a lelki szegények. Ők viszonylag kevesen vannak. És boldogok, mert a helyzetük komolyságát átélik és átérzik, és nem szégyelnek kérni. És az igazi szükségük átérzése után kérnek. Ezért igazán boldogok. És aztán ott van annak a megfogalmazása is, hogy ki vagyok én. Mielőtt rákanyarodna a kérdésre, akkor tisztázni is kell, hogy ki is az, aki kér. Ki vagyok én? Milyen minőségben kérem én? És Salamon tudja, és megvallja, hogy én vagyok a királyi gyermek, aki még most gyermek ugyan, de mégis királyi méltóságot visel. Amikor a hita név elején kérünk, akkor mindig az Isten megkeresztelt gyermekeiként kérünk. A keresztségből következik mindaz, ami a hittanon is történik, és milyen jó, hogy ez az Isten tisztelet is keresztséggel kezdődött, erre emlékeztetett minket, hogy minket is az Isten ilyen nagy méltóságba és szeretetbe fogadott be, csak még gyermekek vagyunk, és még nem tudjuk, hogy kéne ezt kibontani, hogy kéne ezt a minőséget megélni, hogy kéne ebben a méltóságban jönni, menni, járni és kelni. Királyi gyermekek vagyunk, akik még nem tudnak kimenni és bejönni. És ez egy kicsit olyasmi, most nem tudom, hogy érthető lesz a hasonlat, mint valaki egyszer beszélt a lovas íjászkodásról, aminek az a lényege, hogy egyszerre kell az íjásznak befele is figyelnie, koncentrálnia, és persze abszolút kifele is, csak a célra. És ez egyszerre történik. Tehát amikor mi megéljük a keresztény hitünket, nem koncentrálhatunk csak arra, hogy mit kell tenni, hanem mindig arra is koncentrálni kell, hogy ki vagyok én az Isten szemében, és ő mire indít engem, mi az ő akarata az én életemmel. És ez a kettő, ez mindig egyensúlyban van, ez soha nem válik el. Aztán a ló esetében még valami nálunk nagyobbhoz is igazodni kell, és meg kell tanulni ebben az igazodásban élni úgy, hogy aztán mi magunk is kezdeményezők lehetünk ebben a kapcsolatban. Egyszerre kell figyelni befelé, kifelé, alkalmazkodni valami hozzánk nagyobbhoz, és látni magunk előtt a célt. Méltóság és feladat. Ez van kiegyensúlyozva. Ezért az imádsága erről szól Salamonnak. Segíts ezt mélyebben megértenem. Segíts azt kibontanom, hogy mit jelent, hogy én a te megszólított, megkeresztelt gyermeked vagyok. Mert érzem, hogy ha ezt mélyen megértem, akkor az életemnek az értelmét találom meg. Szívem vágyának legmélyével kerülő kapcsolatba, és a forrással. A keresztség az számunkra a forrást jelenti, ami által mindez kibontakozhat az életünkben, a Szentléleknek a forrásával. És ezután jön ugye a kérés, amire rákonyarodik végül Salamon, ki azt mondja, adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve jó és rossz között. Szó szerinti fordításban, és szerintem jó lenne, ha így lenne benne minden fordításban, itt halló szívről van szó. Olyan szívről, aminek füle van. Olyan szívről, ami mint a radar egy irányba néz, és onnan vár minden éltető információt. Rád figyelő, téged hallgató szívet, egész bensőt, ami abba az irányba igazodik. Ez egy valóban letisztult kérdés, mert nem gazdagságot, vagyont, hosszú életet, dicsőséget kér, de még csak nem is azt kéri, hogy hadd legyek jó király, még csak azt sem kéri így első körben, hogy mindig jól döntsek, persze a döntések és a cselekedetek nagyon fontosak, de tudom, hogy ez következmény. Elsősorban azt kérem, hogy ott legyen a kapcsolat közted és köztem, és hogy harmóniában legyek a te akaratoddal. Szeretnék hozzád alkalmazkodni, ez a bölcsesség. Szeretnék különbséget tenni a szerinted való jó és a szerinted való rossz között. És ezt tudom, hogy nem mindig magától értetődő, hogy lesznek nagyon nehéz helyzetek, ahol a törvénynek az ismerete az édes kevés. Szükségem lesz egy fentről jövő gondolatra, egy inspirációra, egy intésre, hogy ezt most gondold meg. És ez csak úgy működik, ha kapcsolatban vagyok veled. Hát ilyet magától ki tud magán uralkodni minden körülmények között? Én biztos nem, ezt most én mondom. Hogyha nem, ezt nem tőled föntről kapom, akkor ezek nincsenek. Add, hogy tudjam gyakorlott füllel meghallgatni, amit mondani akarsz, és aztán azt megcselekedni. Pontosabban nem is akarok én itt semmit tenni. Te munkálkodj bennem, és munkálkodj általam. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amikor kinyilvánítjuk így valaki felé, hogy ilyen mértékben számítunk az ő tanácsára, akkor azt nyilvánítjuk ki, hogy ilyen mértékben bízunk benne. Hogy tulajdonképpen csak úgy tud ez a fül, a szívnek a füle oda hallgatni, hogyha ez a szív az az övé. És tulajdonképpen lehetőségünk van olyan szívet kérni, ami odaadó és odafigyelő szív. Olyan szívet kell kérni, amit oda tudunk adni annak, akitől kaptuk. Tulajdonképpen erről szól ez. És azt olvassuk, hogy ez Istennek tetszett. Ez nagyon tetszett neki. Azt nem olvassuk, hogy kedvét lelte volna az ezer égő áldozatban. Azt sem olvassuk, hogy díjazta volna Isten, hogy a legnagyobb áldozó halmon teszi ezt. Salamon, sőt a Szentíró ezt inkább ilyen rosszallással és kritikával illeti. De ennek a kérésnek és ennek az odaadásnak, ennek a belsőből való odafordulásnak nagyon örül. És ebben az örömében elárasztja Salamont az ajándékaival. Így mondja ezt ugye Jézus Krisztus, keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és minden egyéb megadatik nektek. És megadta neki, amit nem kért. Ez a beszélgetés, ez az álomban történő beszélgetés Izrael aranykorának kezdete, aminek nagy és messze menő kihatása volt. Itt jutott a legközelebb a megvalósuló Isten országához Izrael. De sajnos csak rövid ideig tartott. Nem csak azért, mert Salamon nem volt tökéletes, egyikünk sem az, hanem azért, mert ott volt ebben a történetben is egy ha. Ha az én utamon jársz, akkor ez az áldás végig ott van veled. Salamon olyan szívért könyörög, ami Krisztusnak volt, de elég elgondolkodtat, hogy maga Krisztus is küzdött ezért a szívért, ezért az odahallgatásért, ezért a csöndért. Örültem ennek a versnek, amit az első kislány olvasott föl, amiben ez a kérés fogalmazódott meg, hogy leginkább a csönd, az odahallgatás csöndéért imádkozunk ebben az évben. Elgondolkodható, hogy maga Krisztus is küzdött ezért a kapcsolatért, kereste a csöndet, hogy böjtölt, hogy fohászkodott. Az 512-es énekben ezt olvassuk, hogy a lelkem megfeszül, és a hallásban segít. És ez az egész ének erről szól, hogy milyen küzdelem ez sokszor a mi részünkről, hogy eljussunk odaig, hogy meghalljuk azt, amit Isten mondani akar nekünk, ami magába foglalja ez a meghallás, a figyelést, az egész belsőnkből való odafordulást, a bizalommal teli kapcsolatot, és magába foglalja a döntést és a cselekvést is. Kedves hittanosok és szülők, amikor erőfeszítéseket teszünk, hogy az Istennel való együttjárás útjára valahogy rátaláljunk, ez az igyekezet az Istennek kedves. Ezen áldás van. És az áldozat, amit meghozunk számunkra is, még értékesebbé fogja tenni ezt a kapcsolatot. De most végezetül mégiscsak azt szeretném, ha az maradna a fülünkben, arra szeretném emlékeztetni magunkat, hogy az év eleje annak az ideje, hogy most megfogalmazzuk a kéréseinket, az Isten előtt elcsendesedve, hasonlóan, mint Salamon, mert hisszük, hogy az évnek az elején az ajándékozó Isten lép hozzánk közel, hisszük a gyászolókhoz is az ő vigasztalásával, a gyermekekhez is az ő sok-sok ajándékával. Amen.